kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amely által ma este Isten szólani fog hozzánk, megvan írva a Cselekedetek könyve, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, negyedik részének a 32. versétől a 37. versig, tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv, negyedik részének 32-től 37-ig terjedő verseit olvasom, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy vala, és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenük közvala. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukon, mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki, mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozák az eladottak árát, és letevék az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek között, amint kinek-kinek szüksége vala. József is, aki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el, ami megmagyarázva annyi, mint vigasztalás fia, lévita, származása szerint ciprusi. Mivel, hogy néki mezeje vala, eladván a pénzt elhozzám, és az apostolok lábainál letevé. Mivel néki mezeje vala, eladván a pénzt elhozzá, és az apostolok lábainál letevé. Drága testvéreim, szeretettel köszöntünk ez alkalommal is mindenkit, aki jelen van. És ahogy Gábor testvér bizonyságtevésében mondta, hát örülünk, hogy itt lehetünk, és örülünk, hogy együtt lehetünk. Örülünk, hogy együtt lehetünk ugye az ige közösségében, Isten szeretetének a közösségében, Istennek életközösségében együtt lehetünk. A testvérek közösségében, ahogy hallottuk, sok felőről jöttünk össze. Hát igen, akik vágyakoznak az Isten igéje után, ugye, mint ahogy énekeljük a 42. Zsoltárban, mint a szép, mint a szarvas a élő forrás vízére, ugye úgy vágyakozik, ami lelkünk is Isten után és Isten igéje után, és azt mondják a szarvasról, hogy amikor megérzi a forrásnak tiszta vizét, akkor árkon, bokron vágtat, addig míg a forráshoz nem érkezik, és ott ugye tele szívja magát. Boldog az az ember, aki vágyakozik Isten után, vágyakozik az ő igéje után. Boldog az az ember, aki vágyakozik az Isten gyermekeinek közössége után. Ugye? Tehát úgy gondolom, hogy ezt még mondani sem kellene, hiszen mindannyiunknak ez van a szívében. Testvéreim, nem beszéltük meg, de Gábor is egy mára kijelölt ige szakaszt olvasott el a 37. Zsoltárból. Ugye 4 ige van mára kijelölve. Kicsit eltér az elmúlt évektől abban, hogy mindig volt egy ilyen kiemelt főige. Most van egy az egésznek az elején, de nincs kiemelve minden napra egy-egy ige. És én úgy gondoltam, hogy Isten lelke arra indított, hogy ezt az igét vegye a 4 közül, és erről beszéljünk ma este. Imádkozó szívvel, lélekkel keressük meg Istennek hozzánk szóló üzenetét, és fogadjuk a szívünkbe, tartsuk meg a szívünkbe, és engedelmeskedjünk Isten igéjének. Egyetemes ima hét van. Ugye ezt mindenki tudja. Tehát egyetemes ima hét, erre felemelem az ujjamat, hogy nagy hangsúly esik az imádságra. Az imádságra. A következő napokon biztos, hogy erről majd hallani fognak a testvérek. Ugye milyen imahét az, vagy milyen imahét lenne az, hogyha nem imádkoznánk. Na, miért imádkozunk? Hát a Krisztus hívők egységéért imádkozunk. Ugye lehet, hogy elhangzott már, a jeruzsálemi hívő testvérek, keresztény testvérek állították össze ezt a programot, ahol sok-sok gond van, sok-sok baj van, ugye tudjuk, hogy állandó harcban vannak a palesztinekkel. Tehát ők a szívük mélyén vágynak az egységre, de vágyunk mi is az egységre. Ugye az a szép, amikor a 133. Zsoltár szerint, amikor együtt vannak az atyafiak, ugye egy a szív, egy a lélek, és ez drága dolog. Tehát imádkozunk az egységért. Az egységért, hogy ez valósuljon meg, ugye a családban, valósuljon meg a gyülekezetben, valósuljon meg egy községben, ahol ugye több nemzetiségűek, több felekezetűek élnek. Imádkozzunk azért, hogy valósuljon meg ez az egység az országban, felekezetek között, valósuljon meg az egész világban, a Krisztus hívők között. Testvéreim, de hát ezt nem kell itt mondani, még egy kicsit úgy izgultam is, hogy Gábor vette ezt az igét, de hát ha Isten adta a szájára, akkor azt adta a szájára. Ugye, hogy hogy kérdezhetjük, hogy hát van-e egység? Van-e egység? Itt hallottam, hogy vannak katolikus testvérek is, meg más felekezetűek. De van-e egység, vagy beszélhetünk egységről akkor, amikor a pápa, II. János Pál pápa az egyik látogatása során az egyik országban azt mondta, hogy katolicizálni kell a világot. A múlt héten tartottuk, illetve az előtti héten tartottuk Aradon az ökuménikus imahetet, és ugye a történelmi egyházak vagyunk együtt, ortodoxok, római katolikusok, szerb ortodoxok, evangélikusok és reformátusok, görög katolikusok, és ott vagyunk négyen, ötön magyar ajkú lelki pásztorok, és ugye elhangzik az, hogy hát talán úgy valósulna meg az egység, hogyha mindnyájan románok lennénk és ortodoxok. Ugye. Hát igen, kössünk szövetséget, ugye éljünk egységben, közösségben, olyan alapon, ahogy olvassuk a Sámuel első könyve 11. részéből, hogy az Izrael fiai felkínálják valakinek a szövetséget, és azt mondták, hogy oké, okay, hát kössünk szövetséget, de úgy, hogy ha megengeditek, hogy kiszúrjuk az egyik szemeteket. Majd olvassák el testvérek ezt az érdekes szövetségkeresést. Van-e egység akkor, amikor szülők, vagy megvalósulhat-e az egység, amikor a szülők nem egyeznek a gyermekekkel? Gyermekek nem fogadnak szót. Sokszor férje a feleségével. Ugye hát vannak ilyen példák. Aztán anyós a vejével. Nem egyeznek. Hogy?
Vagy
egyeznek. Na tehát, hát van példa, amikor nagyon egyeznek, ugye a Ruth és a Naomi példája, amikor Ruth ugye követi az anyósát, Naomit, és azt mondja, hogy ahova te mész, oda megyek én is, ahol, tehát nem akar elválni, annak ellenére, hogy szinte úgy erőszakolja, hogy maradjon vissza, ahogy visszamaradt Orpa is, ugye, hát nem azt mondja, én nem maradok, én tőled el nem vállok. Megtanította Isten szeretni, meg az Isten népét szeretni, és ezért mondja, hogy nem, én tőled el nem vállok, oda megyek, ahova te mész, ott halljak meg, ahol te meghalsz, ott temessenek el, ahol téged temetnek el, és néped a te néped, Istened az én Istenem. Testvérek, lehetséges az egység? Hát persze, hogy lehetséges. Ugye, hogy ne lenne lehetséges? Lehetséges az egység, de csak az Úr Jézus Krisztusban. De csak az Úr Jézus Krisztusban. De az Úr Jézus Krisztusban, és csak úgy, hogy ugye, mert az Úr Jézus Krisztusban bűneinkkel nem lehetünk. Ilyen nincs. Hogy én Krisztusban legyek, és közben bűnben élek. Tehát, ugye, ahhoz, hogy Krisztusban legyek, ehhez bűnbánatot kell tartani, ehhez meg kell térni, újjá kell születni, ugye, és akkor így Krisztusban, ugye, a Krisztus hívők egységben lehetnek. És áldott közösségben élhetnek. Ugye, így Kriszt másképp nem. A jelenések könyvében megvan írva, hogy Isten országába bűnt bevinni nem lehet. Tehát oda bűnös be nem mehet. Csak megtért, újjászületett, megtért bűnös és újjászületett ember. Nem véletlen, hogy azzal kezdte az Úr Jézus Krisztus az ő isteni munkáját, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Ugye? Tehát közétek jött az Isten országa, így értette Jézus, én általam jött közétek az Isten országa, hogy beléphessetek, meg kell, hogy térjetek. A bűneiteket el kell, hogy hagyjátok, ugye a kereszt alá kell vigyétek, a vér alá, és így beléphettek az Isten országába. Tehát az Isten országába az útlevél, a megtérés és az újjászületés. Nikodémusnak is mondja Jézus, hogy ha valaki újjá nem születik, az nem láthatja meg az Isten országát. Igen, lehetséges az egység. hát testvéreim, ti tudjátok, hogy mennyit vitatkozunk a mi egyházunkon belül is. Ugye, van egy hivatalos vonal, aztán van egy másik vonal, és aztán nincs egység. 20 éve én ott voltam a vezetőségben, most már nem vagyok, de 20 éve én magam is ösztönöztem, hogy hát béküljünk már ki egyszer, ugye, hát tegyünk pontot az ire, ugye, és oldjuk meg már egyszer az egyházunkban ezt a kérdést, de hát mai napig sincsen megoldva. Éppen olvastam, hogy a testvéremnek, szolgatársamnak a levelét, hogy volt egy beszélgetés, és mégse jutottak dőlőre. Így lehet, ahogy mondtam, csak Jézus Krisztusban, bűnbánatot tartva, Istenhez megtérve, újjászületve lehetséges az egység. Lehetséges a családon belül is, lehetséges a gyülekezeten, az egyházon belül is, meg a Krisztus hívők között is. Na most erre az egységre egy nagyon jó példa az első keresztény gyülekezet. Ugye ezért is választottam ezt. Tehát az első keresztény gyülekezet. Ott, drága testvéreim, megvalósult az Úr Jézus Krisztusnak főpapi imádsága. Mert az Úr Jézus Krisztus imádkozott az egységért. Ugye a főpapi imádsága a János Evangélium a 17. része, az egész rész, és ott Jézus így imádkozik, hogy Atyám, akarom, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi is egyek vagyunk. És itt megvalósult ebben a gyülekezetben ez az egység, mert azt olvastuk, hogy szívük, lelkük egy volt. Ugye, milyen gyönyörű, egy szív, egy lélek. Férjek, el tudjátok mondani ezt a feleséget, hogy a feleségetekkel egy szív és egy lélek, vagy asszonyok, alá tudjátok támasztani azt, hogy amit a férjek, mert lehet, hogy a szívükben már válaszoltak is a kérdésre, ugye alá tudjátok támasztani, hogy egy szív és egy lélek vagytok a családban, szülők és gyermekek. Van egy szív, egy lélek, egyformán dobban a szívünk. Ugye egyek vagyunk, mindenben egyek vagyunk, ez a kérdés. Pedig, drága testvéreim, ez a gyülekezet, ez nem angyalokból állott. Nem angyalokból állott. Hogy is alakult meg ez a gyülekezet? Hát úgy, hogy együtt van vagy 20 ember, ugye tanítványok és nem tanítványok, vagy mégis tanítványok, ugye együtt vannak, és nagy pünköskor, ugye kiárad reájuk az Isten szent lelke. Megalakul a gyülekezet. A gyülekezetnek a születésnapja az pünkösd, ugye tudja mindenki. Habár megvolt a kis csoport, habár ott volt ez Isten tervében, ugye a kezdetétől, de mégis az Úr Jézus mondja egy helyen, hogy az én gyülekezetem, tehát akkor alakult meg. Ugye aztán menjünk tovább, tudjuk, hogy már azon a napon Péter prédikációjára, az apostolok bizonyságtételére 3000 ember megtér, olvashatjuk a Cselekedetek könyve második részéből, 3000 ember, 40-41. versek, megtér, ugye bűnbánatot tartanak, bűneiket megvallják, bocsánatot kérnek, és hisznek, ugye az Istenben, az Úr Jézus Krisztusban, és kapják a Szent Lelket. Tehát ez a 3000 ember, ez 3000 féle volt. Ugye még hozzáteszük a 20-at, ugye már az első pünköskor a gyülekezet meghaladja 3000-et. Olvashatjuk továbbá az igéből, hogy Isten nap mint nap gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát akik ugye megtértek, akik hitre jutottak, akik Isten szent lelkét vették, azok bekapcsolódtak a gyülekezetbe. Ugye nézzük csak, hogy történt, hogy figyeljük meg, minden egyes esetben először szól az Istennek szava, az Istennek igéje. Az Isten igéje ugye megérinti a szíveket, az Isten igéje megragadja, és aztán majd birtokba veszi a szíveket. És azok, akik ugye hitre jutottak, mondom még egyszer, és szent lelket kaptak, azok bekapcsolódnak a gyülekezetbe. Azok, ugye, azok átveszik a gyülekezetnek az életrendjét, mert azt mondja Pál a Korintusiakhoz írott levelében, hogy a gyülekezetben mindenek ékesen és szép rendben történjenek. Átveszik tehát a gyülekezetnek az életrendjét. És olvashattuk azt is, tehát ez a főige, gondolom, hogy elhangzott már ez a főige, hogy ezek az emberek, akik tehát bekapcsolódnak a gyülekezetbe, akik átveszik a gyülekezetnek a rendjét, ezek az emberek, tehát szívük, lelkük egy, ezek az emberek ugye foglalatosak voltak, miben? Az apostolok tudományában. Az apostolok tudományában hallgatták és hirdették, ahogy az igében is benne volt, hirdették, továbbadták, aztán foglalatosak voltak a közösségben, ugye gyakorolták a közösséget, tehát gyakorolni kell a közösséget, kiesik az ember a közösségből, úgy, mint hogyha nem gyakoroljuk, mint a kutya, micsoda a hóból, ugye, hogy szépen fejezem ki magamat. Tehát kiesik az ember, és majd erre rá fogok térni, hogy mit jelent ez, hogyha az ember kiesik a közösségbe. Ugye aztán még tovább azt mondja, gyakorolták az imádságot. Mit mondtunk? Hogy ima hetet tartunk. Tehát gyakorolták az imádságot. Be kell kapcsolódni, testvéreim. És én készülődök holnap után este, péntek este, Simonyi falván fogok szolgálni, ha az Úr is megengedi és akarja, és ott átnéztem az igéket, hogy gyakorolták a nyilvános imádságot, értik? A nyilvános imádságot, vagy ahogy itt is láthattuk, hallhattuk, ugye a hangos imádságot gyakorolták. És ugyanakkor ez jelenti, hát ha hitre jutottam és bekerültem tehát az isteni élet rendbe, hát akkor ezt gyakorolom, keresem a közösséget, megtalálom a közösséget, és ugye a közösséget ápolom, megteszek mindent a közösségét. Ugye, aztán a negyedik, amiben hallottuk, hogy foglalatosak voltak az úrvacsorában. Az úrvacsorában. Ugye, nem úgy, hogy azt mondta nekem az egyik gyülekezetemben, a Szilárdságban, az egyik presbiter, hogy hirdettem az úrvacsorát, és hívtam mindenkit, hogy jöjjetek testvéreim, és készüljünk, ugye minden este bűnbánati Isten tiszteletet tartottunk, még azt hiszem, hogy reggel is, ha jól emlékszem, és jöjjenek testvérek, utaltam Jézus szavára, hogy azt mondja Jézus, aki nem eszi az ember fiának testét, és nem iszza az ő vérét, hát abban nincs élet. Aki nem él az úrvacsorában, abban nincs élet. A KT-ból tudjuk, hogy a hitünket is a sakramentumok erősítik. Hát akkor hogy élhetnénk hit életet? Ugye, hogy lenne Krisztusi életünk, ha nem élünk az úrvacsorán? És azt mondta nekem ez az okos presbiter, ugye értik, hogy mire mondom, idézelve azt mondta, hogy tiszteletes úr, ne hirdesse többet, de úgy rám szólott, lenne a padról, én a szószékről hirdettem, ne hirdesse többet Mert nem moslék az úrvacsora, hogy állandóan egye és igye az ember. Azt mondta még, magának se szabad minden egyes alkalommal felvegyük. Hát látjuk, hogy mit mond az Isten ígéje. Hányszor vettél úrvacsorát az elmúlt évetekben? Hányszor? Elnézem, 20 éve készítem az egyház megyei jelentéseket, és vannak lelkészek, bár gondolom, hogy tudják, akik ötször osszák egy évben az úrvacsorát, mások 6-szor, mások 7-szer, mások 9-szer, mások 12-szer. 12-szer. Hát ugye megteszünk mindent, hogyha lehet, minél kevesebbszer osszuk ki az úrvacsorát. Na, drága testvéreim, ez a gyülekezet most, amelyről beszélek, és amelyikre rá lehetett mondani azt, hogy igazán egy szív és egy lélek, ugye ez a gyülekezet egy imaórán van. Így lehetne mondani, egy imaórán vannak. És imádkoznak. Ugye, miért imádkoznak? Előtte történt valami. Mégpedig az, hogy ugye ahol az Isten szent lelke munkálkodik, ott az ördög is jelen van, és nagy erővel veti magát a harcba, megpróbál keresztbe tenni, megpróbál eltéríteni, hadd ne soroljam. Ugye, az első gyülekezet életében is hamar jött a próba. Ugye, Péter és János meggyógyítják a sántát a templom ajtajában, és aztán emiatt majd előállítják őket, letartóztatják őket, aztán majd a szívükre kötik, hogy ebben a névben, mert a sántát ugye Jézus nevében gyógyították meg, ebben a névben többet senkinek ne prédikáljatok, ezt a nevet ne hirdessétek, ezt a nevet, ugye Jézus ebben a részben, amiből olvastam az igét, a 12. versben ott van, hogy nem adatott nekünk más név, amelyben lenne üdvösségünk és megtartatásunk, csak ez a név, hogy Jézus. Ez Jézus. Na hát ebben a névben ne szóljatok. Ezt a nevet, ugye senkinek ne mondjátok. Ugye, és akkor olyan csodálatos az, amikor azt mondja Péter, hogy ítéljetek meg, hogy kinek engedelmeskedjünk. Hát az Isten azt mondja, hogy prédikáljunk, hirdessük. Ugye, amit fülbesugva hallottok, mondja Jézus, a háztetőkről hirdessétek, és ti meg azt mondjátok, hogy nem. Akkor kinek engedelmeskedjünk? Ítéljétek meg ti! És akkor így folytatja, nem tehetjük, hogy azt, amit láttunk és hallottunk, azt tovább ne mondjuk. És mikor Péter elengedik, Péter egyenesen a testvérekhez megy, a közösségbe megy. Milyen jó volt, ugye, hazamenni. Testvérek közé menni, és akkor imádkoznak. Érdemes volna a megelőző szakaszt elolvasni, hogy imádkoztak. De mondok erről is egy pár szót. Tehát imádkoztak. Imaórán vannak. És nézzük, úgy imádkoztak, hogy az imádságaikkal előhozták a léleknek gyümölcsét. Imádságukkal előhozták a léleknek gyümölcsét. És úgy imádkoztak, akiknek szívük, lelkük egy volt, hogy azt mondja az ige, hogy megrendült a föld. Megrendült az a hely, ahol voltak. Micsoda imádság, micsoda ima közösség. Megrendült a föld. Mintha földrengés lett volt. Ugye, nem kell magyarázni, hogy mi a földrengés. Tehát, megrendült a hely. Ó, ha megrendülne ma este ez a hely. Aztán tovább megyek, nem csak a hely rendült meg, testvéreim, és ez a nagy, hogy megrendültek a szívük. Megrendült a szívük. Megrendült a szívük. az, hogy a hely és a szívük megrendült. Ez az Úr Jézus Krisztus jelenlétét bizonyítja. De hogy mondja Jézus? Ahol ketten vagy hárman, egy akarattal, az én nevemben együtt vagytok, én ott vagyok. Megrendült a szív, megrendültek egész lényükben. Akkor, amikor megjelenik Isten Ézsaiás prófétának a jeruzsálemi templomban, de látja, megjelenik az Isten dicsősége, hallja az angyalok énekét, a szeráfok énekét, Ézsaiás azt mondja, ezt hallja, hogy szent, szent, szent az Isten a seregeknek ura, és teljes az egész föld az ő dicsőségével. Azt olvasjuk, hogy megrendültek az ajtófélfák és az ablakok, megrendültek, de megrendült a szíve is. És az előbb azt mondtam, hogy bárcsak ez a hely megrendülne, hozzáteszem azt is, hogy bárcsak a szíveink is rendülne meg. Olyan kemény sokszor, mint a kemény kő. Nem hiába mondja Jézus, illetve Isten az Ezékiel próféta könyvében, kiveszem a testetekből a kőszívet, és adok néktek új szívet, amelynek hústáblájára felírom az igét. Bárcsak rendülne meg a szívünk, hogy esnénk térdre, hogy bűneinket bevallanánk, hogy térnénk meg, és kérnénk, hogy Szent Lelke által szűjjön újjá Isten minket. És aztán a másik az, a 31. versből lehet ezt olvasni, hogy beteltek Szent Lélekkel. Testvéreim, hát azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy akiben nincs az Isten lelke, az nem az övé. Hát nem én mondom, ezt mondja az így. Az nem az övé. Ugye? Tovább megyek, azt mondom, hogy a Szentlélek nélkül nincsen kereszténység. Nincsen keresztényét. Hát ugye innen indult el, ezért is tértem vissza, vagy mentem vissza egész pünkösdé. Nincsen kereszténység. Akiben nincs az Isten lelke, így mondja Pál a római levél 8. részének 9. verse 2. felében, hogy akiben nincs az Isten lelke, az nem az övé. Az nem az övé. Testvéreim, itt nem beteltek Szent Léleke, nem ismétlődött meg a pünkös. Nem erről van szó. Úgy, ahogy nem ismétlődik meg az Úr Jézus Krisztus születése, ahogy nem ismétlődik meg az Úr Jézus Krisztus megfeszítése, vagy feltámadása, vagy a mennybe menetele, ugye, ahogy az olajfák hegyéről a mennybe menet, úgy nem ismétlődik meg egy pünkös, a pünkösen. Mi történt itt? Egy újraébredés, vagy újjáébredés. Egy újjáébredés. És kellett nekik a Szentlélek. Mert hogy a tanítványokat, testvéreim, letartóztatták, ugye Pétert és Jánost, a gyülekezet tagjai megfélemlettek. Beteltek félelemmel, visszahúzódtak. Már nem tettek bizonyságot olyan erővel. Ugye, és szükségük volt tehát a Szentlélekre. Imádkoznak is, a megelőző fejezet, 20, illetve a megelőző 29. versben imádkoznak azért, hogy Urunk, adj erőt, adj bátorságot, hogy tudjuk hirdetni a Te igédet. De hát, ugye mondja is, hogy vesztek erőt, mondja Jézus, mielőtt a mennybe ment volna, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanú. Igen, egy újra ébredés. Újra ébredés. Bárcsak ez is történne meg az életünkben, mert sokszor úgy ellangyulunk, ugye langymeleggé válunk, elkedvetlenedünk, félünk, nem tudom, hogy mi van velünk, ugye, vagy tudjuk, csak nem mondjuk, ugye, tehát szükségünk van az Isten szent lelkére. Ugye azt mondtam, hogy az imádságuk előhozta a léleknek a gyümölcseit, tehát az az első, itt 7 gyümölcsről van szó, az az első, hogy megrendült a föld. A második, beteltek szent lélekkel. A harmadik, pedig, hogyha a szent lélekkel beteltek, ahogy mondottam, új erőt kaptak, új indítatást kaptak. Ugye, én emlékszem rá, hogy gyermekkoromban én is olyan bátortalan voltam sokszor, aztán elég volt, hogy édesapám meglökött. Na fiam, menni kell. Tehát egy ilyen lökést kaptak a tanítványok. Ezért indította őket, és éppen a Szentlélek indította őket, ugye, azért, hogy imádkozzanak bátorságért. És Isten meghallgatta őket, és nem csak a tanítványokat részesítette drága kegyelmében, hanem mindenki, akik ott voltak. És mindenkinek adta az ő szent lelkét. Sok hívő ember nem él ezzel a lehetőséggel, az imádságnak a lehetőségeivel. Sok hívő ember nem kéri az Isten szent lelkét. És ezért gyenge a bizonyságtétele, és ezért nem tud misszionálni. A következő gyümölcse, a negyedik gyümölcse, vagy mondhatnám azt is, hogy a hívő emberek, a hitre jutott embereknek a jellemvonása, a negyedik jellemvonása, hogy egy szívvel, lélekkel, amire már utaltam, együtt voltak. Egy szívvel és egy lélekkel. Gondolkozzunk el ezen, mit akar ezáltal nekem mondani az Isten, ott van-e a szívem, vagy nincsen ott a szívem. Ugye sok mindenre vágyunk, sok mindent akarunk, most igazi egységet szeretnénk, de ott van-e az én szívem, vagy nincsen ott a szívem. Ezek az emberek belső egységre is jutottak. Mondjam így, hogy lelki, szellemi egységre jutottak ezek az emberek. Ugye, ahogy már egyszer utaltam rá, elfogadták a gyülekezetnek az életrendjét. És ugyanakkor úgy voltak egyek, hogy ami az egyiknek fáj, az fájt a másiknak is. Ami az egyiknek örömöt jelentett, az örömöt jelentett a másiknak is. Egymás terhét hordozzátok. Pál mondja a Galácia belekhez írott levél 6. részének a 2. versét. Ezek az emberek tudták egymás terhét hordozni. Mindenben egy volt a céljuk, mégpedig az Úr Jézus Krisztus tanítását ugye megtartani, az Isten igéjét ugye megtartani és tovább adni. Csodálatos ez, ugye, igazi egység, igazi közösség. Itt beteljesedett az is, amit az 1 Korintus 1.9-ben olvasunk, hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a közösségére. Élő tagok voltak, testvérek, élő tagok voltak. Ugye a Heidelbergi KT 54. és 55. kérdésére hívom fel a figyelmet. Nem fogom idézni az elsőt, az 54-et, csak annyit belőle így végződik, hogy ennek a közösségnek, amelyet Isten fia világ kezdetétől a világ végezetéig gyűjt, ugye, és akik egy hitben megegyeznek ennek a közösségnek, én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok. Élő tagja vagyok. Ugye nem csapódok ide-oda, nem úgy van az életemben, hogy ahogy alakulnak a dolgok, nem olyan a viszonyom a gyülekezettel, a közösséggel, ugye, hanem élő tagja vagyok, aktív cselekvő tagja vagyok. És hogyha mindazok vagyunk, akkor az a gyülekezet, élő hittel rendelkező élő gyülekezet, van élet a gyülekezetben, van pezsgés, van mozgás, van szolgálat. Élő tagja vagyok, és nagyon fontos, testvérek, hogy Isten csak élő tagként véd meg a gyülekezet közösségét. Ezt sokan nem tudják, és sokan elfelejtik. Vagy ha tudták is, elfelejtik. Tehát számítok az Isten oltalmára védelmére, de az Isten csak akkor véd meg, ha élő tagja vagyok a gyülekezetnek. Ha élő tagja vagyok annak a gyülekezetnek. Ugye? És ha az vagyok, akkor nem kell félni. Nem kell félni, mert Isten megvéd, megőriz. Sok-sok baj ér bennünket az életben, sok mindenben van részünk, minden nap meg kell harcoljuk a magunk harcát, ugye, de nem megy egyedül. Isten, még egyszer mondom, azért gyülekezetének a közösségében, de csak élő tagként oltalmaz meg és véd meg. Ha közösségben vagyok, ugye, ha Krisztusban vagyok, akkor közösségben vagyok. És fordítva is igaz, ha közösségben vagyok, akkor Krisztusban is vagyok. És ha Krisztusban vagyunk, akkor egységben vagyunk. Egy a szív, egy a lélek. Testvéreim! Ismerem a gyülekezetnek a helyzetét, az életét. Tudom, miben van, tudom, mennyi harc, mennyi víz. De mindenkit szeretnék figyelmeztetni. Mindenkit szeretnék figyelmeztetni. És vigyétek tovább, elhangzott kápolom, vigyétek tovább. A gyülekezeti tagság az nem kötelező. Az nem kötelező. Templomba jönni, ima órákon, bibliórákon részt venni, vagy egy ilyen alkalmon, egy ilyen ima heten részt venni, nem kötelező. Ez lehetőség. Lehetőség arra, hogy gyakoroljam mindazt, amire utaltam az előbb, a 42. vers alapján. Egy lehetőség arra, hogy megéljem a hitéletemet. Egy lehetőség. Nem kötelesség, lehetőség. Éljetek ezekkel a lehetőségekkel. Lehetőség. Tovább folytatom, és erre akarom nagyon a szívetekre kötni Isten által, hogy a gyülekezettől való leválás, a gyülekezetből való kimaradás, kimaradással, megszűnik az életáramlás. Testvérek, értitek, hogy mit jelent ez? Tehát, ha én kimaradok a gyüleke, ha én leválok, akkor megszűnik az életáramlás. Ezt tudjátok, mit jelent? A szőlőtőke és a szőlővesző esete. Hát, ha a szőlővesszőt levágjuk a szőlőtőkéről, megszűnik az életáramlás. Akkor már nem áramlik a szívembe az Isten szeretete, akkor már nem áramlik a szívembe, ugye, a szőlőtőkének, mondjam így, az ereje, nem áramlik át az életembe a Krisztus élete. Nem áramlik át. Ez jelenti a gyülekezettől való elmaradást, Ez jelenti a gyülekezettől való leválás. Megszűnik, elszárad az ember, mint a szőlővesző, és mit mond az ige, az elszáradt szőlőveszőre gévébe kötik, és elégetik. És ezt nem én szabom meg, ezt nem mi szabjuk meg, hanem ez így van. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, ugye, aki magát szőlőtőkének nevezi, minket pedig szőlőveszőknek. Igen, figyelmeztessen bennünket ez arra az elszétszórtságra, arra az állapotra, amiben vagyunk, ugye, amitől meg kellene, hogy szabaduljunk. Igen, testvérek, gondolom, hogy megértettük. Akkor megyek tovább, és az ötödik, az imádság által előhozott, ugye, a léleknek ötödik gyümölcsére szeretném a figyelmeteket oda irányítani. Testvéreim, azt olvastuk, hogy ezek az emberek megváltak vagyonuktól. Ugye, eladták a gazdagabbak, ugye, eladták a vagyonukat, vagy teljesen, vagy részben eladták, és annak árát letették a tanítványoknak a lábaihoz. Tehát úgy tették le, hogy rábízták a tanítványokra, hogy ők hozták el. Ugye, nem mentek utána, hogy ellenőrizzék őket, hogy osztják, hogy jól osztották el, vagy nem osztották el. Jó, nagyon fontos, hogy nem egyenlőképpen osztották, ez volt a kommunizmusban, meg a kollektívben, hanem itt szükség szerint osztották el a javakat. Ezzel kimondom azt, hogy megszüntették, ugye, a társadalmi különbségek problémáit, megszüntették a szegénységet, és megszüntették a szükséget. Ugye, ahol van lélek, eszembe jut a televízióban Garas Dezső, és nem tudom, hogy hívják a másikat, szoktak ilyen kabarét tartani, és azt mondják, van itt ám ész. Hát ahol az Isten lelke vezet, ott ugye az ész ott működik. Tudják, hogy mit és hogy kell. Egy sem mondta, és ez mit jelent, hogy megszabadította Isten szent lelke, aki betöltötte őket, megszabadította őket a földi javaktól, az anyagiasságtól. Megszabadította őket az anyagiasságtól. Értjük, testvérek? Hány embernek a szíve, ugye, ott van az anyagiaknál? Hogy mondja az Úr Jézus Krisztus? Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Megszabadította tehát őket Isten lelke a földiektől, az anyagiaktól. Egy sem mondta vagyonát magáinak. Átitatódtak ezek az emberek Isten lelke önzetlenségével. Önzetlenség. Az önző ember először is magamnak, másodszor is, századszor is, és mindig csak magamnak. Na, megszabadította tehát az Isten lelke ezeket az embereket az önzetlenségtől. Itt nem volt helye annak, amit az Ószövetségben, ugye, Nábál képviselt. Ismerős Nábálnak a története? Ez egy gazdag ember volt, majd a feleségét Dávid feleségül veszi, és Dávid, amikor a pusztában bolyong, elmenekül Saul elől, hát ott a pusztában, vagy 600 emberrel, ugye, volt rá idejük, és hát besegítettek Nábálnak, ennek a gazdag embernek a juhait őrizni. Ott besegítettek neki alaposan. Tehát lehet, hogy megtámadták volna őket, lehet, hogy elvittek volna a juhakból mások, tolvajok, de Dávid biztosította a katonáival a védelmet. És amikor ez az ember a juhait nyírta, a juhnyírás az egy ünnep volt a zsidóknál, a juhait nyírta, hát akkor Dávidék már éheztek, nem nagyon volt mit egyenek, elküldött vagy 10 katonát ehhez az emberre, és azt mondja, hogy éhezünk, segítettünk, jusson eszedbe, hát segítsél most te is rajtunk. Mit válaszol? Hát kicsoda ez a Dávid? Hát kicsoda, hogy én adjak neki. Azt mondja, és figyeljük meg, itt ebben a közösségben, tehát nem volt helye annak, hogy azt mondja, ezt mondta, amin van, az minden az enyém. És másnak pofa be, senkinek semmi. Hát elvégre én dolgozok meg. Aztán, ha kell, meg is dögölhet a másik. Ez itt nem volt helye ennek a szellemiségnek. Hogy amin van, minden a miénk. A hív ember tudja azt, hogy amin van, az minden Istentől van. Az nem az enyém. Az először is az Isten. A másik szellemiség, figyeljük meg, azt Lábán képviseli. Lábán, ez Jákobnak volt az apósa, ugye? Jákob két leányát veszi feleségül, Ráhelt és Leát, vagy fordítva először Leát, és aztán Ráhelt veszi feleségül. 14 évet dolgozik a két asszonyért, és aztán majd 6 évet dolgozik, hogy egy kis mismást ő is összegyűjtsön, egy kis anyagiakat összegyűjtsön, és ez a másik szellemiség tehát. Azt figyeljük meg, és ez van ma is, ez uralkodik ma is az emberi szívekben. Mégpedig az, hogy azt mondja, hogy ami a tied, ami az enyém, az az enyém, tehát ugye, ismerős, de ami a tied, az is az enyém. Az is az enyém. Na ez, ennek ebben a közösségben nem volt. Ma is sok ilyen ember van, ahogy mondottam, és az emberek elfeledkeznek arról, hogy sem a fösvények, az egyik oldalon ez van, sem a kapzsik, hogy ami a tied, az is az enyém, sem a kapzsik nem öröklik az Isten országát. Meg van írva, keressük meg a Korintusiakhoz írott első levél, ugye 5. részét, ahol ott felsorolja, hogy kik nem mehetnek be az Isten országába, és azt mondja, sem a fösvények, a zsugorik, ugye tanultuk az iskolában a zsugori uramat, sem a fösvények, a zsugorik, sem pedig a kapzsik, a mohók, hogy mindent maguknak tudnának. Ugye halljuk itt nálunk is, hogy körülbelül hány ezer ember vagy Magyarországon is tartja a kezében a javaknak a 40%-át. És aztán a többi az éljen, ahogy tud. A többi az aludjon az erdőbe, bódékba, vagy általuk összetákolt valamibe, ugye, meg aztán halljanak meg, mert ők nem olyan smekerek, mint én, vagy mi. Na, látjuk, mit jelent az, hogy beteltek, hitre jutottak, hogy beteltek szent lélekkel? Mit jelent az, hogy egy a szív és egy a lélek? Látjuk, hogy mit jelent? Tehát tovább megyek, az igazi hit, a hívő ember az Istent teszi vagyona tulajdonosává. Az Istent teszi vagyona tulajdonosává. Ezek a keresztények kürtölősi évet tartottak, mindent visszadtak az Istennek. Éppen most olvasgatjuk ezeket az igéket, ha a magyarországi kalóz szerint olvassuk a Bibliát, ugye a Mózes 3. könyvének a 25. 26. részeinél tartunk, tehát ott van, kürtölősi évet hirdettek, amikor is mindig, minden ilyen évben mindent vissza kellett adni az Istennek. testvérek, hát ha mi, 55. KT kérdés, mit hiszesz a szentek egyességét? Vagy a szenteknek a közösségét? Van itt olyan konfirmándus, aki az idején tavaly konfirmált is tud rám válaszolni? Na, mit hiszesz a szentek egyességén, a szentek közösségén? Az, hogy a hívők egyenként és együttesen is mind részesei az Isten javainak, nem idézem szó szerint. Részesei. Milyen javaknak vagyunk mi részesei? Hát részesei vagyunk a bűnbocsánatnak. Részesei vagyunk ugye az Úr Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten és a aratott győzelmének és a halál feletti győzelmének. Részesei vagyunk ugye az életnek, az örök életnek. Részesei vagyunk a meghalásnak és a feltámadásnak. Részesei vagyunk az ő alázatának, szelídségének. Részesei vagyunk az ő szabadságának, és még tovább is lehetne sorolni. De hát, hogyha mi mindezeket kapjuk, ugye a Heidelbergi KT második felében ott van, hogy hát nekünk is adnunk kell. Hát nekünk is adnunk kell. Tehát nekünk is így van a KT-ben, minden javainkkal a közösséget kell, hogy szolgáljuk. És még egy dolog, testvérek, ha visszaadunk mindent az Istennek, Isten a gazda, Isten a gazda. Hát Isten olyan gazda lenne, hogy megengedné, hogy az övei szükséget érezzenek? Érdekes. Ugye, ott van a 37. Zsoltárban az, hogy soha nem volt, hogy az Istenben hívő emberek, vagy az ő gyermekei kenyérkéregetők lettek volna. Soha nem volt. Ha Isten a gazda, testvérei, hogy van azon a falvédő? Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás, ott Isten. És ezt akarom kimondani. Hol Isten, ha Isten a gazda, ott szükség nincsen. Hát ezért mondja, ugye ott van a másik igében, ott van az, hogy ne aggodalmaskodjatok a négy közül, tehát a Máté 6-ban, ne aggodalmaskodjatok, ne mondjátok, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mibe öltözködjünk, mert a ti mennyei atyátoknak, a mennyei gazdátoknak gondja van rejátok, ha a madarakat is eltartja, akik nem vetnek, nem szántanak, nem boronálnak, nem vetnek, ugye nem kell ezt magyarázzam a testvéreknek. Hát ha azokat eltartja az Isten, akkor minket ne tartana el. Ezért mondja az Ézsaiás ígében, oszd meg a kenyeredet. Oszd meg a kenyeredet, és az, ami a 37. Zsoltár, bízzál az Istenben, bízzál ebben a mennyei gazdában, bízzál a te mennyei édes atyádban. Hát neki gondja van reál. Azt mondja, keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és azután minden megadatik néz. Igen, nálatok hogy van? Ki a gazda? Ugye, amikor sokszor a házasoktól szokták kérdezni, na, ki az úr a háznál? Hát vannak szerény feleségek, akik azt mondják, a férje. De aztán vannak, akik oda vágnak, és azt mondják, hogy ő a fej, ő hordja a kalapot, de én vagyok a nyak, és oda fordítom, ahova akarom. Aztán, testvérek, ugye, ki bánik a pénzzel a családban? Hogy van? Hogy van? Hát, ha még egy testvérek, ha Isten a gazda, ugye, Isten mindent megad. És ha Isten ott van a családomban, a hajlékomban, az otthonomban, akkor ott nem lesz szükség. Hát persze, hogy nem mindig eszünk báránysültet, vagy nem tudom én, disznósültet, hanem megesszük a zsíros kenyeret is. De ahol Isten a gazda, ott szükség nincs. Ne aggodalmaskodjon. keressétek az Isten országát, és bízzatok ebben az Istenben, aki a legtöbbet adta nekünk, az ő drága fiát, az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus. Van még ideig? Nincs? Akkor megállok. Pedig nagyon két nagyon fontos gyümölcsöt még elmondtam volna. De nem hallottuk igaz, amit mondott, úgyhogy folytatom. A másik gyümölcse ennek az imádságnak, tehát a léleknek, amit az imádság hozott elő, ez a hatodik, azt olvastam, hogy nagy erővel tettek bizonyságot, és figyelem, az Úr Jézus feltámadásáról. Hát miért kellett azt mindig mondani, hogy feltámad, az Úr Jézus feltámad. Hát miért erről tettek nagy erővel bizonyságot? És nagy erővel, miért? Tudjátok, testvéreim, mit akartak elmondani ezzel? Hát Jézus nem halott, Jézus feltámadott, Jézus él. Hát Jézus él. Örültem annak, hogy kiválasztották az éneket. Ugye itt volt az egyik ének, melyik is volt, hogy ő él, Úr Jézus ma is él. Beszél velem és jár velem a keskeny ösvényen. Ő él. Üdvöt hozott nekem, kérded, honnan tudom, hogy él, mert él a szívemben. Ő él, az én szívemben, meg a te szívedben. És miért fontos ez, hogy ő él? Testvérek, ugye ő az egyháznak a feje. Fej nélkül halott lenne a test. Persze a fejnek is azért szüksége van a testre, rátok. Ő él. Értjük, hogy nekünk nem egy halott Krisztus, hanem egy élő urunk, egy megdicsőült és örökké élő urunk van, aki köztünk van, aki velünk van, aki a szívünkben van. Ugye, ha halott volna, nem tudna cselekedni, nem tudna segíteni, de ő él. Testvéreim. És miért tudtak ilyen hatalmas erővel bizonyságot tenni? Mert ők ezt elhitték. A hitük számára valósággá vált, hogy Jézus él. Na azért gyenge, mondtam az elején, hogy erre rá fog térni, azért gyenge a mi bizonyságtételünk. Mert a hitünk számára nem vált még valósággá, hogy Jézus feltámadt és él. Ez a bajunk. Ezért ez a baj az egyháznak, hogy azt mondják, hogy feltámadunk gyermekeinkbe, hogy tovább élnek a nagyok a műveikben, meg nem tudom még micsodában, nem mondom ki. Tehát ezért gyenge a bizonyságtételünk, testvérek. Akár a tiéd, akár az enyém. Ezért az egyházunknak a bizonyság, mert a hitünk számára, nem mondom még egyszer, nem vált valósággá, hogy ő él. És ha él a fő, akkor él a test is. A gyülekezet. Ő fent van a mennyben, mi meg itt vagyunk. De ha élünk, ha életünk van, ha élő gyülekezetről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy bennünk, általunk, a gyülekezet által tovább él és szolgál az egyház. Te általad és én általam mindjárt tovább szolgál. Tehát az egyház nem más, mint ezen a földön a tovább élő és tovább szolgáló Krisztus. Ezért volt fontos, hogy mindig hangsúlyozzák azt, hogy feltámadott. Hogy ő él. Igen. Feltámad, él, tovább él és munkálkodik. Ugye tudjuk, hogy Jézus hogy munkálkodott 3 éven át, különösen 3 éven át a Földön. Tudjuk, hogy mit tett, és hogy szolgált, hogy az élete végül is a szolgálatban égett ki, Hát ez az egyház, ez kell legyen az egyház. Nincs az, hogy karba tesszük a kezünket. Nincs az, nem szabad, ha én élő tagja vagyok, hogy mások menjenek és dolgozzanak és csinálják, és én félrevonulok. Nem szabad az, hogy én kivonom magamat bármi alól. Mert akkor nem él bennem, nem él a szívemben. Ez a Krisztus, aki feltámadott, aki legyőzte a halált, és ezáltal nekünk megszerezte és ajándékozta az örök életet. És még egy dolog, az, hogy tehát hallottunk most mind hallottunk eddig 6 gyümölcsről, és a 7. az, hogy megnyugodott a kegyelem ezen a gyülekezet. Megnyugodott az Isten kegyelem. Értitek, hogy milyen nagy dolog ez, hogy azon az élő közössége, azon az élő gyülekezete, akik olyanok voltak, mint ahogy hallottuk, megnyugodott az Isten kegyelme. Az Isten jósága kiárat reájuk. De jó lenne, ugye, hogyha az Isten jósága, drága kegyelme kiáradna most mindannyiunkra. De kiárat, kiárat. Csak higgyük el, csak bízunk. Kiárad az Isten drága kegyelme az életedre, a családodra, a gyülekezetre, az egyházunkra, ha ilyen egyházunk volt, élő egyházunk volt. Na most végezetül egy felhívás. Maradjatok meg ebben a kegyelemben. Maradjatok meg az egyházban. Maradjatok meg az egyházban. Ne csináljátok azt, hogy szándékosan, ahogy mondtam, hogy a Istennek az életereje, szeretete, ugye kinek drága kegyelme ne áradjon ki a szívetekbe. Maradjatok meg az egyházban, maradjatok meg, Jézus mondja, én bennem. Maradjatok meg az én szeretetemben, maradjatok meg mindezekben, és az én ígém maradjon ti bennetek, és aztán bármit kértek, a szőlőtőke példázatából idézek, bármit kértek az én mennyei atyám, megadja néktek. Maradjatok meg, mert ha megmaradtok, akkor ott lesztek a mennyben. Ott lesztek a mennyben. De ha nem maradunk meg, ha leválunk, ha távol maradunk, akkor benyigeként, elszáradt benyigeként a tűzre jutunk, a pokol tűzére. Maradjatok meg az Isten drága kegyelme, maradjatok meg az ő földi testében, az egyházban. Mondom még egyszer, maradjatok meg az ő szeretetében, az ő békessége, maradjatok meg, és éljetek együtt, és éljetek egymásért, élő tagjaiként a magatok gyülekezetének. Most nem mondom tudatosan azt, hogy ha több felőről vagyunk, a mindenki a maga gyülekezet. Testvéreim, most igazán azt mondom, hogy bevégzem. Amen mondok, úgyhogy hogy ezt vegyük így, hogy ezek után kimondtam az amen. Ami mit jelent? Konfirmándusok, mit jelent? Ez a szócska, hogy amen. Úgy legyen. Hogy legyen. Hogy legyen, úgy legyen. Hogy úgy legyen. Mit jelent?
Igen legyen.
Ahogy az Isten mondja, és ahogy mi megfogadjuk ezt. Úgy legyen. Tehát figyelem, ahogy az Isten mondja, és ahogy mi mondjuk. Hát azon gondolkodtam, azért sírtál az előbb, hogy mondtad, hogy az este rövid volt, egy bántott, hogy rövid volt. Na most felkötöttem a nadrágomat, és azt mondtam, hogy ne legyek rövid. Na,
Köszönöm.